Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat a Kamassarok című műsorban.
Rubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán vagyok. Ebben a mai adásunkban lezárunk egy témát, tehát különleges alkalom lesz. A Kamassarok persze utána folytatódik, de a kamasz gyerekeknek az online világgal, cyber csapdákkal való találkozásáról beszélünk. Erről volt szó az elmúlt hetekben, és ehhez egy könyvet is ajánlunk, Mary Aiken, Cyber Csapda, érdemes elolvasni bárkinek, akinek gyerekei vannak, vagy gyerekekkel foglalkozik. Ebben a mai műsorban tulajdonképpen elvarjuk a szálakat, néhány olyan kérdést hozunk szóba, amiről esetleg már beszéltünk korábban, de valamiképpen még van hozzá mondani valunk, vagy korábban szóba került, de még szeretnénk valamiképpen egy kicsit kifejteni, lezárni. Az egyik ilyen a szelfiknek a kérdése, az utóbbi évek azok a szelfik készítésével és ezeknek a posztolásával telnek. Egyre hajmeresztőbb helyeken készítenek szelfit emberek, időnként ez balesettel is végződik, tehát vajon mi van e mögött, a jelenség mögött?
Múltkori adásunkban már pár szóval megemlékeztünk a szelfik történelméről, hogy valahogy úgy 2015 tájékán robbant be ez a műfaj. Talán azért érdekes vele még tovább foglalkozni, hogy nem gondolunk már rá annyira természetes, hogy posztolgatjuk a karácsonyfa alatti szelfit, a húsvéti szelfit, és akkor ezt sütöttem, és jól készült el a pulyka képeinket. Egyszerűen hasonló torzulások következnek be így a szelfi témájában is. Tehát szelfi témában egy érdekes kísérlet készült majmokkal. Hatalmas, egész alakos tükröt helyeztek a majmok ketrecébe, és azt tapasztalták, hogy az izolációban felnőtt majmok akár még a társaikat is ott hagyják cserében a tükörképért. A vadonban felnőtt társaik pedig egy idő után elvesztették az érdeklődésüket a tükörkép iránt. És ezt sokáig vizsgálgatták, és megint oda jutottak, hogy gyakorlatilag szocializáció maga is sokat számít abban, hogy mennyire vonz be valakit egy ilyen, mondjuk most ebben jelen esetben a selfie, de hogy ez is egy ilyen torzulás irányba tud eljutni, ezt én most magam is tapasztalom, amikor egy körülbelül fél éves online oktatás után a gyerekek visszajönnek a való világba, és mondjuk ez nemrég történt egy 9. osztályban, hogy ugye a gyerekek egy kis kirándulással lettek elhívva az osztályfőnökük által, de néhány gyerek tulajdonképpen nem tudott odáig eljutni, hogy örüljön és része vegyen egy fociban, hanem sokkal inkább félrevonult, és a készített ilyen kis online videókat, saját magáról élőt, meg csak szelfiket, tehát ahelyett, hogy részt vettek volna, még ugye ez egy küszöböt jelentett, mondjuk remélhető valami változás vagy fejlődés, de hogy ez egy ilyen irányba el tudja vinni a személyiséget, hogy sokkal inkább a cyber énje körül forog, mint a való élet foglalkozik, vagy inkább a cybervilág felé viszi ez a szelfizgetés, semmint hogy a saját életében a saját kapcsolatait ápolná.
Felteszem, hogy az áll a jelenség mögött, hogy ebben az online térben felépíteni egy ilyen virtuális ént, azt könnyebb előnyösre formálni, maszkírozni, vonzóvá tenni mások számára, vagy szerethetővé önmaga számára, mint tudomásul venni, vagy éppen fejleszteni saját magát. Egy kamasz azért erről elég sokat küszködik azzal, hogy kinézete, termete, öltözete, meg hát egyáltalán a belső tulajdonságai. Tehát, hogy ezekhez képest lehetséges, hogy egy fénykép már eleve előnyösebben adja vissza, nem pattanásos rajta az arca, vagy létezik skinny kamera, amiben több kilóval soványabbnak tűnik az ember. Tehát, hogy valamiképpen ezt a sokak által látott online térben megjelenő ént, ezt lehet, hogy könnyebb formálni, mint a valóságosat.
Sokkal könnyebb formálni, és annyira vonzóvá lehet szerintem tenni, hogy kicsit úgy megfeledkezik róla utána az a fiatal, hogy ő saját maga merjen még kilépni a világ elé a saját teljesen nem maszkírozott énjével. Tehát érdemes szerintem ezen is gondolkozni, meg talán a fiataljainkat követni, vagy erről beszélgetni velük, hogy ez is egyfajta megcsúszás, ez is egy ilyen ijesztő jelenség, amit érdemes valahogy elkerülni, vagy kiküszöbölni.
Érdekes, hogy ezt a jelenséget több mint 100 évvel ezelőtt már Oscar Wilde irodalmi formában megfogalmazta, holott akkor még nem volt fényképezőgép, ugyan már volt, de természetesen internet meg selfie egyáltalán nem.
Dorian Gray ebben az irodalmi műben nagyon mókásan egy festményt készített saját magáról, annyira lenyűgözi őt a saját szépsége, És hát annyira csodálja ezt a festményt, hogy azt kívánja, hogy bárcsak a fest akár öregedne is, de ő maradhatna olyan szép és fiatal és jó képű, mint amilyen a valóságban. És hát akkor telnek az évek, és ismerjük a történet végét, hogy Dorian Gray egyáltalán nem öregszik, viszont a festmény, amit egy idő után el is rejt, hogy más ne lássa, elkezd öregedni, és elkezdi az életének az összes allűrjét magán viselni, és elkezd csúnyulni, és a megcsúszott életvitelnek minden egyes apróságát mutatni, míg végül aztán Dorian Gray végez, nem tudjuk aztán pontosan, hogy a festménnyel vagy magával, de ő végül megöregedetten, megcsúnyultan fekszik halottan a gyönyörű és érintetlen festmény mellett. Itt ugyan fordítottan zajlik az, ami a mai világban éppenséggel a szájberén marad gyönyörű és tökéletes, olyan ijesztően tökéletes, hogy talán félünk, hogy mi magunk nem vagyunk olyan tökéletesek. Ez néha csak annyiban is látszik, hogy mondjuk követnek a fiatalok nagyon szép és nagyon különlegesen kifényezett celebeket, akikhez hasonlóvá akarnak válni, és akinek semmi értelme, mert maguk se gondolnak mögé, hogy azok a kitett szelfik, kitett fotók mennyire semmit mondóak, és csak kicsiszoltak és kifényezettek millióféle applikáció segítségével.
Ez a selfie világ azért abból a szempontból is érdekes, hogy a hétköznapi kommunikációban is mondunk magunkról ezt-azt, de hát azért egy idő után kinövünk abból, hogy folyamatosan minden mondatunk alanya, állítmánya, tárgya, határozója és jelzője én legyek, legalábbis jó esetben. Viszont az online térben mégiscsak elsősorban önmagunkat tesszük a kirakatban. Kommunikációnk legeslegnagyobb része arról szól, hogy önmagunkat mutatjuk be, és hát ebben van valami nagy aránytalanság a megszokott vagy a valódi találkozásainkhoz képest.
Ugye a Facebook úgy nyílik meg, ezt te nem tapasztalod, mert nem vagy fenn a Facebookon, hogy mi jár a fejedben. Tehát szinte egy ilyen közlés inspirációt ad rögtön, hogy valamit közölj magadról. Sokan élnek is ezzel, és kírják rögtön magukról naponta, hogy mi jár a fejükben. Az érdekes az, hogy a való életben, amikor mi találkozunk és beszélgetni kezdünk egymással, hogyha én azt a 80-90%-ot hoznám, amit itt az interneten tapasztalunk, akkor hát nagyon-nagyon kínosan éreznéd magadat egy idő után, hogy még mindig magamról beszélek, és még azt, még a rántottámat is elmeséltem, de még hozzáteszek mondjuk egy gyerekeimnek egy eredményét, és rögtön utána elmesélem, hogy még három dolog mi történt velem. Ehhez képest, ez egy ilyen 80-90%, ehhez képest azért a maximum, amit elbír egy beszélgetés, az egy ilyen 30-40%, amikor egy kis idő után én magam már azt érzem, hogy hát meg szeretném kérdezni, valamit kérdezek a másik lelkiállapotáról, vagy meg egyáltalán felteszek egy kérdést neki. Tehát ez ilyen furcsaság, mind a mellett a sok like és sok tapsi között azt érzi az ember, hogy ez egy sok-sok pozitív és rettentő érdekes és kicsit már megtévesztő információ, ami a Facebookon általában úgy közlésre kerül, meg posztra kerül, valahogy elmaradnak a béna pillanataik az embereknek. Tehát kevesen posztolják az odaégett rántottát, vagy az, hogy a gyerekük most nem sikerült a felvételie, vagy megbukott fizikából fél évkor. És a sok-sok valódi, az életnek a valódi dolgai nagyon kevésszer kerülnek posztolásra, ellenben a sok tökéletes nap viszont hát úgy tolong iszonyatos nagy mennyiségben.
Viszont amikor hibázzik az illető, akkor rögtön azt is nagyon sokan látják.
Ez nagyon érdekes ahhoz képest, hogy amikor egy fiat, főleg itt a kamaszokról van szó, hogy egy kamasznak a bénázása az egyszerűen alap, mint a levegő olyan a fejlődéséhez, hogy kellenek ezek az élmények. És hát amikor ő valamit elszúr, vagy elront, akkor 2-3 ember tanulja annak, esetleg azok tovább pletykálják, akkor 10-15, de amikor egy ilyen bénázás, vagy rosszul elsült pillanat valamilyen oknál fogva az internetre kikerül, akkor akár 1700-an is láthatják, hogy milyen égő, ami velük történt, vagy akár csak egy fotó, egy kellemetlen fotó kerül ki. Ez is egy ilyen irracionális irányba eltolja, és negatív irányba befolyásolja a serdülőinknek a fejlődését. Ugye ez a visszajelzés, ez már nem is egy visszajelzés, mint amit mondjuk egy családi kör adna a fiataljának, mondjuk egy modortalanságra, és akkor valami visszajelzés érkezik, hanem itt ez egy ilyen visszajelzés, cunami, amit nem tud feltételezhet, hogy el se bírja a fiatal. Meg se tud vele birkózni azzal a visszajelzés özönnel, ami éri itt az interneten. És ez lehet pozitív vagy negatív, mind a kettő valahogy negatív irányba és nem természetes irányba befolyásolja a fiatalunkat. Azt kell mondanunk, hogy ahhoz, hogy önállóan döntést hozó személyek legyünk, kell a hibázás és a hibázásnak a lehetősége.
És ennek a család azért egy biztonságos terepe, mert ott még akkor sem sértődnek meg tartósan a gyerekre, hogyha egyébként tényleg sértő módon viselkedett, ellenben máshol hát azért nehéz komolyabb következmények nélkül esetleg hibázni. Úgyhogy menjünk is tovább most már ettől a szelfi világtól. Beszéltünk még a online térnek arról a veszélyéről is, hogy hát nem tudjuk pontosan, hogy ottan kivel lépünk kapcsolatba, és talán idéztük is a Behálózva című filmet, Cseh film vagy Csapda a neten.
Ez egy nagyon érdekes próbálkozás, egy kis pici mini projekt akart lenni kezdetben, de olyan megdöbbentő eredménnyel zárult az a rövid projekt, hogy úgy döntöttek a projektnek a résztvevői, hogy egy egész filmet fognak ebből készíteni. Itt három fiatal 20 éves színésznőt maszkíroztak 12 éves kislánynak, és babaszobát rendeztek be számukra, hogy ilyen módon népszerű csetszobákba megjelenjenek az ő profiaik, és várták, hogy mi a visszajelzés. Hát említettük, hogy nagyon meghökkentő ez a tartalom, ami itt aztán előkerül a filmben. Gyakorlatilag a forgatás 10 napja alatt összesen 2458 szexuális ragadozó kereste meg a lányokat mindenféle, egy elég széles skálán mozgó, különböző fotókkal és rövid üzenetekkel. Úgyhogy egy kicsit ezt tovább gondolva, mert erről beszéltünk az elmúlt adásban, talán újra szóba lehetne hozni azt, hogy ezek a tartalmak ijesztőek, és szerintem sokszor a felnőtt számára egész egyszerűen teljesen olyan módon különlegesek, hogy nem nagyon van bennük tapasztalatunk. Amúgy is jellemző a fiatalokra, hogy lemennek azokról a platformokról, ahol a szülő megjelenik. De sokszor egyébként a szülő, ha a Facebookon nagyon posztolgat, akkor azt tapasztalja, hogy a saját gyermeke a Snapchaten, a TikTok megosztó felületeken jelenik meg inkább, és a Facebookot pedig hanyagolja, legfeljebb jelképesen fenn van a profilja, de nem nagyon szeretnek a kamaszkorúak ott jelen lenni, ahol a szüleik. Ez talán teljesen természetes. Éppen ezért olyan chatszobákban és olyan helyeken esetleg könnyedén próbálkozhatnak, ahol nyilván a szülőnek fogalma sincs, hogy egyáltalán ilyen létezik. Én magam is elgondolkodtam ezen, hogy vajon ezekből a tartalmakból teljesen naivan, szerintem úgy, mint nagyon sok szülő azt gondolom, hogy az én gyermekemet ez biztos, hogy nem érinti. Biztos, hogy nem foglalkozik ilyenekkel, és valahogy erőszakot is kellett magamon venni ahhoz, hogy az itt ebben a kamassarokban, már más adásokban is sokszor emlegetett elvet kövessem, hogy beszéljünk róla a gyermekünkkel. Úgyhogy én is vettem egy nagy levegőt, és ennek a filmnek a kapcsán gondoltam, hogy megkérdezem a 15 éves lányomat, hogy tulajdonképpen ő találkozott-e már ilyen csetszobákkal, vagy hogy egyáltalán van-e olyan ismerőse, aki valahogy ilyen helyeken mászkál, vagy ilyesmi iránt érdeklődik. És amikor ezen gondolkoztam, hogy hogy közelítsem meg a lányomat, úgy átéltem azt a problémát, hogy milyen nehéz ezekről a dolgokról beszélgetni, és hogy az a szülőnek teljesen jogos félelme, hogy amikor fölhoz egy ilyen témát, akkor erre a válasz valószínűleg egy sértődés. Nagyon erősen megsértődik az a fiatal kamasz, hogy gondolnak róla ilyet egyáltalán, hogy ő akár valaha is ilyesmit megnyitott, úgyhogy nehezen találtam, de úgy éreztem, hogy aztán sikerült ezt az egész témát végigbeszélni a lányommal.
Megsértődni semmi szellemi erőfeszítésben nem telik, és még elegánsnak is tűnik. Jelen esetben ugye egy védelem is lehet a kamasz részéről, mert nagyon könnyen lehet, hogy igenis látogatja ezeket a szobákat, miközben a szülő abban a boldog tudatlanságban él, hogy ja, hát az ő gyereke aztán ilyen helyeken biztos, hogy nem fordul elő. Azért is vágtam közben, egy kicsit fokozzuk a kíváncsiságot, hogy vajon mi volt az a módszer, amivel egy kamasz gyereket szóra lehetett bírni ebben a témában.
Úgy tudtam ezt a témát megközelíteni, hogy arra gondoltam, hogy talán nem azt kéne megkérdeznem, hogy te ezzel találkoztál-e már így, hanem elmondtam neki, hogy engem mennyire meglepett ez a film, ez a cseh film, hogy mennyire különleges, hogy még oktató videót is készítettek belőle a szülők számára, meg a fiatalok számára, hogy ezek szerint létezik ez a probléma. Tehát egy kicsit így a tanástalanságomat, meg a tudatlanságomat ecseteltem, és megkérdeztem, hogy ő hallott-e már ilyenről. Tehát, hogy esetleg van-e olyan másik ismerőse a környezetében, aki esetleg hallott ilyenről, vagy aki tapasztalta ezt hasonlót, hogy csetszobába hülyeségből pólót lerántani, vagy egyáltalán csetszobába belépni, vagy egyáltalán bekövetni olyan fiatalokat, akiket nem ismerünk, vagy vissza jelölni olyan barátokat, akikről fogalmunk sincs, hogy kik. És az volt az érdekes, hogy az tette könnyebbé ezt a beszélgetést, hogy másokról lehetett beszélni. Nem kellett arról rögtön vallani, hogy nem tudom én se egyébként, hogy vannak ilyen ottalvásos programok, ahol bármi hülyeség megtörténhet. Ugye én csak a kialvatlan gyereket kapom vissza. Szerintem minden szülő, aki 15-16 éves gyermekével nem fogja végig kérdezni pontosan, nem is tudja, hogy pontosan mi történt mondjuk egy ottalvásos kis ilyen baráti összejövetelen, akkor is, ha csak ketten egyik kislány aludt a másiknál. És ugye akkor végül sikerült ezekről beszélgetni, hogy igen, hát ilyen, hogy bekövetés, hogy ez tulajdonképpen lehet, hogy tényleg hülyeség, de XY tényleg csinál ilyet. És akkor lassan-lassan előjött több olyan téma, amiből úgy éreztem, hogy az jó taktika, ha nem szembesítem a gyermekemet azzal, hogy na akkor, uramisten, hát ebbe te hogy keveredhettél, hanem hogy valaki másokról beszélünk, akik nem mi vagyunk, de esetleg így közösen, hát igaziból az volt a klassz, hogy a lányom mondta ki a kritikákat, nem is én, hogy ez mennyire őrültség, vagy mennyire ijesztő, vagy mennyire nem kellene ilyesmit csinálni.
Tehát a közvetett módszer a javasolt, hiszen amikor a gyerek számon kérve érzi magát, akkor nyilván védekezésbe megy át, tart attól, hogy utána esetleg abból a számára valami előírások fakadnak, vagy korlátozások. De hát, hogyha másokról lehet beszélni, akkor könnyen lehet, hogy jobban megnyílik. Hallgassunk egy kis zenét, mégpedig.
Most a Boshoss nevű német együttestől fogjuk a angol nyelvű számon hallgatni egy olyan szempontból érdekes számot, ahol egy 13 és egy 15 éves ifjú hölgy fog szólót énekelni, méghozzá arról, hogy aki a lájkokat és a kattokat keresi csak az életében, annak ők szívesen nyújtanak segítőkezet. Wanna get the full devotion, cause it's taking you higher. Wanna get the most of all to gratify your desire. Wanna get the most admiration, the biggest lies, the most likes. Check you out, you're a public sellout. Wanna get the full attention, please your narcissism. Wanna get the full spot to show us what you do in your kitchen. Wanna get the 24/7 full on limelight by giving up your private life. If you need a little love, showing your stuff. Wanna get response and praise and virtual embraces. Wanna get your life judged and rated by unknown faces, zeroed in by anonymous phrases. Wanna get control of your virtual life. Wanna get the thumb up or down for your emotional drive. Wanna get your kicks out of pics, people share and reply. What's the sense? Please tell me why. If you need a little love, paying the price. Get your fame in a frame till your battery dies. Wanna get the max out of clicks and your chat in your chase. But when I talk to you, can't even look in my face. Without your device, you don't know how to think. Gotta check your Insta friends, cause you're an influence thing. But you never get what you see when they're posing real cool. Get a life, you little fool. If you need a little love, a hátralévő pár percben összefoglaljuk azokat az adásainkat, amelyekben a szájbervilág, az online tér csapdáiról volt szó.
méghozzá pozitív megközelítésben, hogy tehát akkor mire is van szüksége a kamasznak az egészséges fejlődéshez?
Az első számú világos szabályok kellenek és keretek, amelyek valamilyen módon értelmes célhoz vezetnek.
Legyen felelőssége, gondoskodjon valamiről, például állat, kiskert, ügyek, bízzunk rá dolgokat, az ezekben való helytállás növeli az önbecsülését.
Hát erre egy példának mondanám azt, hogy néha egészen kritikus és szélsőséges helyzetben is, amikor már valaki 17-18 éves, esetleg olyan ügyet is fog intézni, amit a szülő aggodalommal tekint. Tehát így jártunk mi például, amikor a 18 éves fiam úgy gondolta, hogy ő biztos, hogy egyedül fogja a személyigazolványát intézni ahhoz, hogy érettségizzen, és az ügyfélkapuját elkészítse. Nagyon szerettem volna én időpontot foglalni, aztán a férjem is úgy gondolta, hogy inkább ő foglal időpontot, mert ki fogunk csúszni az időből, de egyszerűen a fiunknak az önbecsüléséhez kellett az, hogy ezt ő intézhesse, és ő félreértett egy online feliratot már, mint valamilyen hirdetésben az szerepelt, hogy a kormány most engedélyezi a igazolványoknak a meghosszabbítását, anélkül, hogy ezt intéznénk, és hát ez a személyigazolvánnyal nem így volt. Tehát egyszerűen mi benéztünk egy hónapot, egy hónap késedelembe keveredtünk amiatt, hogy ugye ezt a fiunk önállóan intézte, és azt gondolom, hogy ez például egy ilyen önálló száncsapásnak az egyik saját kárán tanul az ember példája, de hogy megéri a felelősséget rábízni a kamaszokra, hogy aztán egy kicsit megerősödjenek. Kellenek kalandok, valódi élmények, árokparti játék, és akár még egy építkezésen való játék is értékesebb lehet, mint egy nagyon leszabályozott játszótér, vagy egy nagyon berendezett, szuperre megcsinált gyermekszoba.
Mi ennek az alternatívája? Nyilván az a fajta szorongás, amelyet az ember saját magának tud előállítani, hogyha ezektől a valós veszélyektől, kezelhető konfliktusoktól ugyan mentes marad az élete, de hát ellenben az online térben szerzi meg az úgynevezett élményeit, és hát nagyon sok szorongó fiatallal, fiatal felnőttel lehet találkozni.
Mi mindenről lehet még szó? Mese, beszélgetés, játék, sütésfőzés, hímzés, kerékpározás, kirándulás. A természet titkainak felfedezése, majd az interneten közös kutakodása bogarakról, fákról, madarakról. Festés. A kerítés festése is. Zene. Egyszerű tánclépések tanulása. Gyurmázás. Kertészkedés, favágás, rendrakás, levél, napló, vers, mese és receptírás. Mitől lesz tulajdonképpen boldog a gyermekünk? Biztos, hogy nem attól, hogy gazdagok vagyunk és sok pénzt tudunk rájuk költeni. Biztos, hogy nem attól, hogy a birtokolhatnak nagyon értékes telefonokat és nagyon értékes mindenféle drága eszközöket. Még csak nem is a siker fogja az ő boldogságukat meghozni, vagy az eredményesség, hanem biztos, hogy attól, hogy egy számukra nagyon fontos és szeretett személy rájuk figyel, vagy együtt örül velük. Erre szerintem nagyon jó példa arra, amikor egy 8 hónapos baba feláll, és körbenéz, hogy látta-e valaki ezt a fantasztikus tettet.
Tehát érzelmi kapcsolat, és valaki számára fontos személynek az odafigyelése szükséges. Gazda szeme hízlalja a jószágot, biztos ez a mondat is elhangzott már ittem. És akkor talán befejezésképpen egy történettel foglaljuk mindezt össze. Egy idős juhász legelteti a nyáját, amikor a közelben megáll egy autó, és a lehúzott ablakon keresztül kiszól egy öltönyös fickó. Uram, ha megmondom, pontosan hány birkája van, nekem ad közülük egyet? A juhász végigméri és rábólint. Nem bánom. A fiatal ember kiszáll az autóból, előveszi a laptopját, az internetre felcsatlakozik, és egy GPS műholdas navigációs rendszeren keresztül beszkenneli a területet, megnyit egy táblázatot, hamarosan választ kap, és odafordul az öreghez. 2714 birkája van. Valóban, feleli a juhász, válasszon egyet a nyájból. Az idegen kiválaszt egy állatot, és beteszi az autóba. A juhász utána szól. Ha megmondom, mi a foglalkozása, visszaadja az állatomat? Persze, miért ne? Maga tanácsadó. Tényleg az vagyok. Hogyan találta ki? Nem volt nehéz. Maga egyszerűen csak megjelent itt, holott senki sem hívta. Jutalmat akart egy olyan válaszért, amit már eleve tudtam, egy olyan kérdésre, amit senki sem kérdezett. Ráadásul semmit sem tud a munkámról. Na akkor most visszaadja a pulimat? Köszönjük a mai figyelmünket, a Kamassarok 2 hét múlva folytatódik.
Rubovszkiné Bodó Mária.
és Lukovics Milán műsorvezetésével.
Otthon a családban. Kamasz sarok. Budó Mária műsorát hallották.
Híreink következnek.